Ják a nyílt óceánon. Ki tudja, számomra egy a fontos Ernst nem volt gyilkos, ezen kívül talált még valamit Herr von Schutzba, homályos utalást egy akcióra, amelyet annak a tengeralattjárónak kellett végrehajtania, amelyen Ernst szolgált. Pontosabban, nincs pontosabban, az USAS 21, 1944 végén kifutott Kielből dél-amerikai úti céllal. Valaki visszaemlékezett rá, hogy az akciót szigorúan titkos jelzéssel látták el. Ezt hogy érti? A tengerészetet utasították, hogy azonnal bocsássa rendelkezésre az uhajót legénységével együtt. Kapitánya, Fritz Schröder, igen tapasztalt, első világháborús katona. Sikerült kinyomoznia, hogy ki irányította az akciót? Igen, Martin Gorman, személyesen, az ő aláírása állt az aktán. Kifutott a vér az arcomból. Bár nem ismertem eléggé a legfelső náci körök döntésmechanizmusát, abban biztos voltam, hogy amit Martin Bormann irányított, az közvetlenül a Führerhez kapcsolható. Von Schutzbach megigazgatta a bajuszát. Látom, rájött arra, amire én. Ha az akciót Martin Bormann neve fémjelezte, akkor ez nem jelenthetett mást, mint hogy az akció terve magától Hitlertől indult ki. Mit sikerült még megtudnia? Jószerével semmit. Kizárólag technikai adatokat. Hogy mikor futott ki az U-kötőjel 121, stb. Küldött haza szikra táviratokat? Nem sikerült a nyomára bukkannom. Arra a dátumra sem, hogy mikor süllyedt el? Nem. Valami egyéb, semmi. Mr. von Schutzbach, kérem, ne nehezteljen rám, de fel kell tennem egy kérdést. Mivel magyarázza, hogy az ön fia, Ernst, aki állítólag szálka volt a náci politika szemében, részt vehetett egy ilyen, bizonyára rendkívüli fontossággal bíró akcióban, ahelyett, hogy kirúgták volna. Hogy leváltották volna a szolgálatból, ha Hitler személyes utasítására ment az uhajó Dél-Amerikába. Azt hiszem azon a hajón nem volt helye megbízhatatlan elemnek. Legkevésbé az ön kisebbik fiának, ha valóban olyan volt, amilyennek ön mondta, kinyújtotta a karját egy boros üveg után. Tölteni akart, de egy pincérnek öltözött svájci gárdista megelőzte. Bölcs dolgokat kérdez, Mr. Lawrence. Ezt a kérdést már én is feltettem magamnak. Továbbá, azoknak is, akikkel Berlinben találkoztam. Csak hogy ez az akció 1944 vége felé zajlott. Ekkor már nem igen volt módjában Hitlernek, vagy Bormannak megválogatni kiket küld Amerikába. A német tenger alattjárók jelentős része az óceán mélyén pihent, a legjobb kapitányokkal, kormányosokkal, tisztekkel együtt. Martin Bormannak nem lehetett sok választása. Ismerőseim szerint Ernst, a fiam, gyakran megfordult amerikai vizeken. Az ő tapasztalatára mindenképpen szükség lehetett az akció végrehajtásánál. Martin Bormann alig, ha nem kénytelen volt engedményt tenni. Ez esetben összenéztünk, úgy éreztem szavak nélkül is megértjük egymást. Ahogy gondolja, Mr. Lawrence, Bormann nyilván betelepítette a hajóba bizalmi embereit a megbízhatatlan katonák mellé. Másképpen szólva feltehetően annyi náci ült a tenger alattjárón, amennyi csak belefért. Ők biztosították az akció sikerét. Illetve, biztosították volna. Csak hogy az akció nem sikerült. Volt ennek valami nyoma az iratok között? Az égvilágon semmi. Akkor honnan gondolja, amikor az ismeretlen levélíró üzenete alapján értesültem róla, hogy az uhajó itt süllyedt el Peru partjainál, kapcsolatba léptem az amerikai hadi archívumokkal, és magával az elnökkel is, Limában. Az amerikai hatóságok 1944 őszén megfigyeltek bizonyos német tenger alattjáró tevékenységet a környező vizeken, ez kétségtelen. El is süllyesztettek egy hajót, valószínűleg az U-71-et. Ami a perui archívumokat illeti, ezekben semmiféle adat nincs. De vannak legendák, micsodák, töltött magának is és nekem is egy-egy pohárkával. A többiekről megfeledkezett, mintha ott sem lettek volna. Az inasok azonban jelnek vették önkéntelen mozdulatát, mert munkához láttak, hogy senki pohara nem maradjon szárazon. Figyeljen rám, Lawrence, maga a keleti kultúrák szakértője is gondolom foglalkozott folklórral. Természetesen, Ázsia folklórjával. De hogy jön ez ide? Megmagyarázom. A néprajzi tárgyakon kívül, amelyek egy gyűjtöks, amelyek értelmet adnak az életemnek, természetesen a szellemi néprajz, a folklór is megragadta a fantáziámat. Ne feledje, ez a nép a perui az inkák leszármazottja. Csodálatos a mitológiájuk, csodálatos a mesekincsük. Volt elég időm végigböngészni a régi kiadványokat és az újabbakat is, egészen napjainkig. Ne tartson nagy képűnek, de azt hiszem, méltán tarthatom magam a perui folklór egyik legjobb ismerőjének. Elégedetten csillogott a szeme, ahogy tudományos konferenciákon egy-egy tudós szeme szokott csillogni, ha kollégái több felszólalásban is megdicsérik előadásának gondolatgazdagságát és problémaérzékenységét. A perui és természetesen az inka mitológia izgalmas kérdése a tengerről érkező, fehérbőrű, szakállas istenek személye, akik valaha Peruban éltek, de később el kellett hagyniuk az országot. Emlékezzék csak vissza, micsoda kitörő örömmel üdvözölték az inkák a Peru földjére lépő spanyolokat. Hiszen fehérbőrűek voltak és szakállasok. Azt hitték, hogy a régi istenek, héroszok tértek vissza, ahogy a legenda megjövendőlte. Az már más kérdés, hogy mekkorát kellett csalódniuk, amikor kiderült, ezek a fehérbőrű szakállasok nem egészen azok, akikre vártak. Mindezeket csak azért mondom el, hogy legyen fogalma későbbi felfedezésem lényegéről. Nos, éppen akkoriban, amikor a tenger alattjáró ügye foglalkoztatott, jelent meg Limában egy mítoszgyűjtemény, amely az erdei indián törzsek, Piro, Maszkó, Araona, mítoszai gyűjtötte egybe. Volt közöttük egy Huambisa mítosz is, egyetlen egy. Tudja, kik a Huambisák? Bólintottam. Ezen az estén, ha csak áttételesen is, de sikerült megismerkednem velük. A Huambisák ezen a vidéken éltek, a 150-es éveinek kezdetéig. A néprajzkutató hölgy, aki a gyűjteményt összeállította, még itt találkozott velük az öböl mentén, amelyet akkor még nem hívtak a suttopó árnyaköblének. Elolvastam a Huambisa mítoszt, amely látszólag nem különbözött a perui mítoszok többségétől. Azokról a fehér emberekről szólt, akik szakállasok, kékszeműek. A vízből jönnek ki, és szállnak partra. Már-már unottan tovább lapoztam, hiszen úgy véltem, a mítosz egy inka mítosz erdei változata, amikor megakadt a szemem egy mondaton. A kékszemű, szakállas emberek nem a víz alól jöttek elő, nem is bárkán érkeztek, hanem felbukkant a víz alól egy hajó, felnyílott a teteje és a fehér, kékszemű emberek kidobtak belőle egy fekete valamit, amely a mítosz szerint olyan volt, mint egy összetekeredett óriás kígyó. A kígyó a vízbe érve sziszegni kezdett, és a bokrok között figyelő emberek szeme láttára felfújta magát. Gumicsónak, suttogta Hedi. A fehérbőrű, szakállas emberek ültek az óriás kígyó ölébe és nem használtak evezőt, csak a parthoz egészen közel. És így ő evezők nélkül is szárazra segítette őket. Nem akarom szaporítani a szót, a mítosz részletesen leírja a ruhájukat, fejfedőjüket, s azt a furcsa, kereszt alakú fegyvert is, amelyből egyszerre sok golyót lehetett kilőni. Meg is említi a történet, hogy az egyik kékszemű ember felemelte fegyverét egy apró állatkára, több dörrenés hallatszott, majd az áldozat elterült a földön. Világos, hogy géppisztoly? Bólintott Templeton. Kétség sem férhet hozzá, uraim, s a Huambisa mítosz egészen új, alig 15-20 éves. Azt akarja mondani, hogy a Huambisák ezelőtt az esemény előtt nem ismerték a géppisztolyt? Kérdezte Habgond. Miért ismerték volna? A Huambisák a fehér embert is alig ismerték. Pillanatnyilag nem igen izgatott a géppisztoly. Sokkal inkább az, ami ezután történt. A könyv természetesen itt van a könyvtáramban, másfél méterrel a háta mögött, Mr. Lawrence. Ha óhajtja megtekintheti, először talán végighallgatnám az ön történetét. Magam is így gondoltam. A mítosz, mint már céloztam rá, megerősítette a névtelen levélben közölteket, hogy tudniillik német tenger alattjáró szállt partra a suttogó árnyaköblében. Kurt unokám pedig adott egy zseniális ötletet. Kurt ugyanis divattervezőnek tanul. Ugyan nagyapa olyan fontos ez? Nekem nagyon is fontos. Nos, Mr. Lawrence, Kurt ötlete volt, hogy a mítoszban található leírás alapján próbáljuk meg rekonstruálni a vízből érkezett istenek költözékét. Hátra lökte a székét és felemelkedett. Az egyik szekrény párkányáról felkapott egy jó előre odakészített kartonlapot, és elém csúsztatta. Nézze meg alaposan, akár alaposan néztem, akár felületesen, amit láttam megerősítette a herrgráf által elmondottakat. A papírlapról egy terepszínű egyenruhába öltözött, sildes sapkát és motorszemüveget viselő, csizmás katona nézett rám. Ebből is látszik, hogy a mítoszok nemigen hazudnak, csak érteni kell a szavukat. Meg kell tisztítani a lényeget a ráragadt hablától. Így aztán gondolhatja, hogy még egyszer mit egyszer ezerszer. Alapos elemzés alá vettem a szöveget. Képzelheti, mit éreztem, amikor az érdektelen textus beszélni kezdett. Elmondta, hogy az istenek nem csak látogatóba jöttek, nem csak megmenteni az inkák utódait, hanem kerestek valamit. Összehúztam a szemöldökömet. Kerestek? Ugyan mit? Állítólag Virakocsa könyvét. A kicsodának a micsodáját? Képettel Habgond. Erről majd később, ha lesz rá időnk. Mégis, ki az a Virakocsa? Inka isten, vagy inkább kultúrhérosz, ahogy tetszik. De mit szólnak például ehhez a két mondathoz? Eljöttek a vízből, hogy magukhoz vegyék a könyvet, amelyet Virakocsa, a varázsló, akinek kivették a szívét, írt, és rejtett el számukra. A könyvet